Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Valóban olyan témáról lesz ma szó, ami mindannyiunkat érint. Emlékszem rá, hogy kicsi gyerekkoromban, amikor mi összevesztünk gyerekek, akkor perceken belül kibékültünk, és már el is felejtettük. A felnőtt világban meg számtalanszor tapasztaltam, hogy napokon, heteken, hónapokon, éveken, sőt évtizedeken keresztül haragszanak egymásra családok, családtagok, rokonok. Nem is értettem, amikor megkérdeztem a rokonaimat, amikor tapasztaltam ezt, hogy miért haragszanak, és mi az oka, hát egészen megdöbbentő dolgokat mondtak, semmiségeket. Egészen pici semmiségeket. Például emlékszem rá, hogy egyszer azt mondta az egyik ismerősöm, hogy hát az egyik rokon írt egy levelet nekik, és azt írta az asszonynak, hogy a lányod. És miért nem azt írta, hogy a lányotok? Ez volt egy 20 éves háborúságnak az oka, életük végéig nem békültek ki emiatt, hogy mondhatott ilyet, és hogy írhatott ilyet. És hát ez csak egy apró dolog, de házassággondozó heteket, táborokat tartunk, sokszor előjön ez a téma, a gyógyító megbocsátás kérdése, és hát arra jutottam, hogy azt vettem észre, hogy szinte minden család érintett. Sőt, talán minden ember érintett ebben a témában. Megharagudni, neheztelni, megsértődni, nem nagy művészet, automatikusan megy. Ugye, ehhez nem kell erőfeszítést tenni. Ha valaki bennünket megbánt, akkor szinte zsigerből visszabántunk, és nagyon veszélyes dolog lehet ez az életre nézve, hiszen fizikai, lelki hatásai vannak ennek a bizonyos neheztelésnek, és érdemes belegondolni, hogy vajon hogyan lehetne megbocsátani úgy, hogy ne legyen annak maradéka. Hogy ne az legyen, mint annyiszor tapasztaltam, hogy újra és újra visszahánytorgatják a múltat. Hogy nincs lerendezés, megnyugvás. Hányszor hallottam házastársoktól, hogy már 5 éve, már 10 éve, már hiába mondom neked, te sose fogsz megváltozni. Mindig újra és újra ugyanaz megtörténik. És újra és újra felszaggatják a régi sebeket. Vagy gyerekeknél látom ezeket a dolgokat, hogy nevelik a szülők a gyerekeket, hogy újra és újra előhozzák a régmúltat. Hogyan kell megbocsátani? Ez a nagy kérdés, illetve a dolognak a másik oldala, és remélem lesz időnk erről is szólni, hogy hogyan kérjünk bocsánatot. Nem tudom, milyen gyakran tapasztalták, hogy bocsánatot kérnek a környezetünkben valaki. Ismerős műfaj? Én sokat járok különféle körökbe, keresztény közösségekbe, és az egy kezem felén talán meg tudnám számolni, hogy a 20-25-30 év alatt, amíg a körökbe jártam, valaki is bocsánatot kért volna, mondjuk nyilvánosan. Nem mintha mindenki olyan tökéletes lett volna, hanem úgy tűnik, hogy valahogy az emberek leszoktak arról, hogy bocsánatot kérjenek. Hát aztán, amikor én is megtanultam ezt, sajnos elég későn, 40-es éveim vége felé szembesültem a megbocsátás kérdésével. Addig csak olyan általában gondoltam, tudtam, hogy hát igen, meg kell bocsátani, de hogy hogyan, mikéntje van a dolognak, azt nem igen tudtam. Aztán, amikor megértettem, akkor nagyon mélyen hatott, és attól kezdve igyekszem ezt gyakorolni, illetve hát rendszeresen bocsánatot is kérni. Sokszor naponta többször is. Mert hát nem vagyunk tökéletesek. És remélem, hogy az a kis előadás is ahhoz hozzásegíti Önöket, hogy elgondolkodunk erről a témáról. Ne feledjük, mindannyian érintettek vagyunk. József Attila, aki nagyon jól értette az emberi természetet, írt egy verset a barátjának, Pistának, azt mondja, hogy búsulsz-e, Pista, a tépet esőben szél vergődik, mint hálóban a hal, búsulsz-e, mond, és játszol-e merően az utcák lucskos csillámaival. Én fázom, s búsulok, arcomba támad a híg nedvesség, s nem hevít harag, a harag tüzet kér, s ellép, a bánat jön aztán, kémlel, és velünk marad. Figyelmeztet-e munka közben téged a bánat, mely én hozzám sír eseng, hogy eltávozott lassan, mint a vének barátod, és helyébe a csend ült. Én is dacolni fogok, attól félek, hisz nem ismerem eléggé magam, de sajnálnám, ha elveszítenélek, és nem kérdezhetném, hát veled mi van? Tudtam, hogy örökre összeveszhet egy semmiségen két örök barát, de nem hittem, hogy vélem is megeshet, ami a halálnál is ostobább. A Harag című versről van szó. Nagyon érdekes, hiszen kimond nagy igazságokat, például az, hogy dacolni fogok, attól félek, hisz nem ismerem eléggé magam. Azt másoknál látjuk, hogy megharagszanak, de hát velünk ilyesmi nem történhet meg. Hát mi azért kultúremberek vagyunk, és mi azért tudunk szeretni, gondoljuk. És aztán mondja tovább, hogy tudtam, hogy örökre összeveszett semmiségem két örök barát, de hogy velem is megeshet, ami a halálnál is ostobább, ezt nem hittem volna. Tehát sajnos velünk is megeshet. Az emberi természet velejárója a haragvás, a neheztelés, sajnos általános jelenség. A megsértődésnek is van anatómiája, ismerete, tudása, illetve lefutása, hogy így mondjam. Nagyon sokan nem tudnak megbocsátani, illetve nem tudják elfogadni más ember megbocsátását. Majd mondok rá példákat. Talán először egy idézettel hagy kezdjem, ahol Ellen Good White a Nagyorvos lágynyomán című könyvben leírja, hogy kétféle lelki magatartástól függ, hogy egészség irányba haladunk, vagy pedig a betegség irányba. A depresszió, a bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás, ezek az összeomlásnak készítik az utat, és az életerőt őrlik, felőrlik. A képzelődéseinkkel is súlyosbítjuk a betegségeket, de leginkább az önvád, a sértődöttség, a neheztelés, az engesztelhetetlenség, a haragvás az, ami a legjobban pusztítja az embernek a lelki világát, és sajnos a testi világát is. Ugyanis ez a magatartás beindít egy mechanizmust a szervezetünkben, egy stressz hormont termelő mechanizmust, és hogyha ez hosszan elhúzódik, hiszen napokig, hetekig, hónapokig, évekig nem bocsátunk meg, akkor ez konzerválódik a lelkünkben, a testünkben ez a magatartás, és rombolja az egész szervezetünket. Viszont a megbocsátás, a szeretet, a rokonszem, a bátorság, a remény, a hit, itt olvashatjuk, előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. A vidám elme jó orvosságul szolgál, mondja bölcs Salamon 3000 évvel, és a szomorú lélek viszont megszárasztja a csontokat. Tehát valóban, mikor lehet az ember vidám és derűs, ha tiszta a lelkiismerete, ha nincs benne neheztelés, ha felszabadult a lelke, ha megmenekült a lelkiismeret furdalástól, hogyha nincs benne bánat és szorongás. És ez a kétféle biokémiai rendszer, amit még talán tavaly említettem, de talán emlékeztetőül nem állt, ha ismét bevegyítem ezt a két diát, ami most következik, hogy kétféle biokémiai rendszer működik a szervezetünkben, és attól függően, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan érzünk, milyen a lelki állapotunk, hogy engesztelhetetlenség, neheztelés van-e bennünk, vagy pedig megbocsátás, attól függően kétféle rendszer kapcsolódik be. Az első az adrenalin rendszer, vagy epinefrin rendszer, a stressz hatására jön létre a szervezetünkben. Ugyanaz a mechanizmus, amit már biztosan ismer mindenki, hogy a szervezet erőit mozgósítja, a stressz hormon, minden mellékes funkciót háttérbe helyez, és a legfontosabbakat erősíti, hogy küzd vagy menekülj állapotot teremtsen a szervezetben. Itt a vérnyomás megemelkedik, a szívműködés gyorsul, stb. Kihat az emésztőrendszerre is, ha már a táplálkozásra is szó volt. A bélrendszernek a sima izmai egy tónust vesznek fel, egy feszültséget, és vagy túl, vagy alul működnek. Szokták mondani, ha valaki feszült vagy haragva, akkor nem tud jól enni. Ugye? Nincs jó étvágya. Hát ez összefügg például ezzel. De az egésznek itt van a lényegi mondani valója. A krónikus stressz az immunrendszer egyik legfőbb ellensége. Na hát itt betegít meg a neheztelés, a harag, a sértődöttség. Ez kihat a fizikai állapotunkra, és annál a pontnál jön elő a betegség általában, ahol a leggyengébb a szervezetünk. Selye azt mondta, hogy mindenkinek a szervezetébe a Teremtő belehelyezett egy jelzést, egy jelzőrendszert. Mindenkinek van egy gyenge pontja, biztosan értik, miről beszélek. Valaki, amikor kezd elgyengülni, vagy valami leromlás felé közeledni, akkor vagy megfájdul a szeme, vagy a füle, vagy a veséje, vagy köhögni kezd, vagy nyálkát termel, vagy ki tudja, a gyomra, vagy a mája kezd fájni. Ugye ismerjük ezt? Vagy valakinek a térde, vagy a dereka. Hát ez az a jelzés, amire figyelni kéne. Akkor valami nincs rendben, akkor meg kellene állni, le kellene csendesedni és elgondolkodni, hol a hiba. A másik rendszer pedig az úgynevezett endorfin rendszer, ami az úgynevezett 8 alapelv hatására is termelődik a szervezetünkben, ez az endorfin. A morfiumnál 200-szor erősebb hormon a saját agyunk termeli, tobozmirigy, és nem leszünk tőle függőek, rendkívüli hatású hormon az egész szervezetnek a gyógyító erőit serkenti, kedélyállapotot javítja, fájdalomcsillapító hatású, a memóriát erősíti, a szexuális életet javítja, a kimerültségérzetét csökkenti, stb. Stb. A pirossal aláhúzott rész a legfontosabb, illetve a kiemelt rész, a legnagyszerűbb immunerősítő. Salamon tökéletesen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a szomorú lélek megszárasztja a csontokat, és a vidám elme jó orvosságul szolgál. Hát íme így függnek össze ezek a dolgok egymással. Hát ezért is érdemes megbocsátani, mert a megbocsátás gyógyít. A megbocsátás gyógyít, ne feledjük el, felszabadítja a lelket. Érdekes, hogy Jézus Krisztus a Bibliában a mi atyánk imáját, amikor elmondta, egyetlen egy dologra tért vissza, miután befejezte. És ez a megbocsátás kérdése volt. És hát ez a könyv, a Biblia, talán hogyha egy-két szóval próbálnák jellemezni, hogy miről is szól, akkor azt mondanánk, hogy a szeretetről és a megbocsátásról. Hogyha pedig egy egész könyv évezredek óta ennek a művészetét, ennek a tudományát tanítja, akkor érdemes ráfigyelni, én is majd néhányszor idézek belőle, mert ennél tökéletesebben nem lehet megbocsátani, mint ahogy a Teremtő bocsát meg a teremtményének. De hozzáfűzte Jézus, hogy ha mi nem bocsátjuk meg az embereknek az ő vétkeiket, nekünk se bocsáthat meg a mi mennyei atyánk. Nem azért, mintha nála nem lenne kész a megbocsátás, hanem azért, mert nem tudja rajtunk érvényesíteni az ingyen kegyelmet, mert nincs bennünk alázat, nincs bennünk őszinteség, hogy megvalljuk, elismerjük a vétkünket, hanem nagyon sokszor azt tesszük, és ez is összefügg a megbocsátással, hogyha valaki vétkezik, és valaki esetleg szeliden vagy erőteljesebben szól neki, de hát esetleg nem vetted észre, hogy mit tettél. Miért te azt hiszed, külön vagy? Jön a visszavágás, az önigazolás, a magyarázkodás, a kitérés, és a bűn megmarad. És nem tud részesülni a megbocsátásban az ember. Azt mondta a megváltó, hogy 70-szer-7-szer is meg lehet naponta bocsátani. A bántásnak van egy törvényszerűsége, hogyha bennünket bántanak, akkor általában érzékenyé válunk a másik emberre, nagyon sokszor viszont bántunk, és egyre rosszabbnak látjuk a másikat, és ennek a következményeként kialakul egy túlérzékenység bennünk, egy sötétenlátás, és egyre távolabb kerülünk a valóságtól, egymástól és a Teremtőtől. A neheztelésnek ez az anatómiája, ez a törvényszerűsége. Többféle módon lehet reagálni a bántásra, hogyha bennünket megsértenek például, és ez általában naponta megtörténik, célzásokkal, hanglejtésekkel, egy szemvillanással, határozott egyértelmű szóval, vagy cselekedettel, ugye ismerős, nem kell nagyon bemutatni, haragot vált ki belőlünk, gondoljunk József Attilára, a harag. Hogy szoktunk rá reagálni? Visszavágunk. Ez a legkönnyebb. Megbántanak, viszont bántok. Agresszió, visszavágás. A harag felgerjed, levezetődik. Így legalább feloldottam a haragomat. Vagy ha nincs módom egy másik embernek visszaadni, akkor fogom a tányét és a földhöz csapom. Ugye? Vagy valamiben belerúgok, mint egy macskába. Máson töltöm ki a haragomat. Szokták az emberek tenni, agresszió. Van egy másik fajta megoldás, mert ugye mi kultúremberek vagyunk, sokan mondják, és hát azért csak vissza már nem vágok. Hát nem mutatom meg azt, hogy én bennem mi van, hanem nyelünk egy nagyot, de ott marad bennem a harag. Az elfojtás. Ez se jó megoldás. Általában ezt a haragot, ezt a neheztelést dédelgeti magában az ember, újra és újra emlékszik rá, hogy mit tettek vele, és ennek következtében újra és újra felzaklatódik. És ez a keserűség érzés. Így mondja a Biblia, ne engedjétek, hogy a keserűség gyökere felnövekedjen bennetek. Ez a neheztelés. És ez egészen odáig fajulható, stabilizálódik, életérzéssé válik. Kainról olvassuk ezt, hogy ez a harag már az létállapotává vált. És hát ilyenkor nagyon sok szörnyűség jöhet ki az emberből, például Káin esetében a gyilkosság. Másfelé is lehet, sokszor érthetetlen módon robban ki a harag, a felgyülemlett harag másfelé, vagy önmaga felé az embernek. És hát jön a probléma, a neheztelés, a bántás, ugye ezek a képek, Picasso-nak ez a kis ecsetrajza, meg hát ugye a különféle rajzok mutatják, hogy amikor az ember iszonyatosan feszült, és nem tudja megoldani a problémáját, nem tud vele szembesülni. Talán még menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy ha bántanak bennünket, ha megsértenek, akkor általában lefut ez, amit itt mindjárt felvillantok, azt üzenik számunkra, hogy nem vagy jó. Nem jól csinálod. Nem tetszel nekem. Nem felelsz meg nekem. Így is szokták mondani, hogy nem vagy oké nekem. Ebből kialakul bennünk egy alacsony önértékelés. Nem vagyok jó. Nem felelek meg. Nem jól csinálom. Hát, automatikus reakció. Hát akkor nem csinálom. Majd meglátjátok, hogy megy nélkülem a világ. A családban. Majd meglátjátok, hogy mi lesz, ha én nem főzök. Vagy mi lesz, hogyha én nem végzem a munkát, vagy nem keresek pénzt. És legnagyobb megdöbbenésére az embernek, működik tovább a világ. Hát ez tragédia. Hát akkor én nem is kellek. És egy lépés, és ott vagyunk a depressziónál. Ha ez nagyon mélyen beleivódik az emberbe, hosszan elnyúlik, akár az öngyilkosságig is elvezethet, pedig már sokszor lenne bennünk egy olyan érzet, hogy de jó lenne már az egészen változtatni, már legszívesebben kezdeményezném a békülést, már közelednék a másik felé, de hát ezt szokták mondani öngyilkos merénylet akciónak, hogy inkább magamat is büntetem, ha azzal a másikat is bánthatom. Című fejezet lép életbe, és kezdje ő. Megbocsátok én neki, ha bocsánatot kér. Ha kezdeményez, ugye ismerős? De hát ő meg nem kezdeményez. Várjunk, és dühöngjünk, ez sem jó megoldás. A pingponglabda esete, megbánt, viszont bánt. Egy házassággondozó héten egy ifjú házaspár azt mondta, néhány évnyi házasság után már csak félváról is bántottuk egymást, mint a pingpongoztunk volna. És aztán a külön műfaj volt, amikor társaságba kerültek. Tették a célzásokat a másikra, a másik visszacélzott, a vendégek megnéztek és nagyokat nevettek. Hogy szeretik egymást? Aztán persze van olyan megoldás, amit sok ember választ. Egyszer egy hölgy azt mondta, hát én azért eszem csokoládét, mert keserű az életem. Csokoládé függő lett. Valaki azért hallgat zenét, iszik alkoholt, és lesz függővé különféle szenvedélyektől, mert valahogy kompenzálni akarja a fölöslegességérzetet, az alacsony önértékelést, és valahogy szeretne magának örömet okozni. És az egész dolog odáig fajulhat, hogy az irrealitás szintjéig elmehet az ember, amikor már az egész élete egy menekülésé válik, és akkor már nem is ebben a világban él. Ismerősek azok a fiatalok, akik reggeltől estig a fülükön tartják a fülhallgatót? Akik hazamennek, felnőttek, a legelső dolgok, hogy bekapcsolják a tévét, és attól a pillanattal, hogy beléptek a szobába, vagy a lakásba, a lefekvés pillanatáig megy a tévé. Egy perc csendet nem bírnak elviselni. Egy kis lenyugvást, egy kis átgondolást, egy kis magunkba nézést, egy kis megtisztulást, és ez tragédia. Hát kedves hallgatók, gondoltam, hogy azt, hogy hogyan kell megbocsátani, el lehetne mondani teoretikusan is, de ez általában nem marad meg. Ezért szeretném egy példával illusztrálni. Ez a példa nekem nagyon sokat jelentett, nagyon sok táborban fiatalokkal megbeszéltük ezt a novellát. Tolstoj erre a kérdésre írt egy novellát. Az a címe, addig oldd a tüzet, amíg nem késő. Addig oldd a tüzet, amíg nem késő. Ez a novella azért zseniális, mert nem csak a haragnak és a sértődöttségnek a lefutását mutatja be, ezt mindenki be tudja mutatni, csak a saját magunkra kell nézni, hanem a megoldást is megmondja. És nem is akármilyen megoldás, olyan megoldás, ami tényleg tökéletes. Hát úgy kezdődik a novella, így írja a szerző, minden baj egy semmiségből lett. Iván mennyének a kis tyúkját megkergették a gyerekek, és átrepült a szomszédba. Hallotta, hogy onnan kotkodácsol, de mivel dolga volt, csak később nézett utána. Fogta magát a fiatal menyecske, és átment a szomszédékhoz, az öregasszony jött elébe. Mi kéne, ha volna húgom asszony? Így meg úgy mondja a fiatal menyecske, a kis tyúkom átszállt ide ma délelőtt, nem rakta le a tojását itt valahová? Színét se láttam. Hál' Isten, a mi tyúkjaink is tojnak eleget. Összeszedjük a miénk, a máséhoz nem nyúlunk. Nem járunk más udvarába tojásért, édes fiam. A fiatal asszony megsértődött, felfortyant, szó-szót adott, összekaptak az asszonyok, arra jött Iván felesége a kútról, ő is belé elegyedett, akkor kipenderült a házból Gáviló felesége, szemrehányással halmozta el a szomszédasszonyt, fölemlegette azt is, ami volt, meg azt is, ami sose volt. Olyan csetepaté kerekedett, hogy még két szót akart mindegyik kimondani, és az egyik csúnyább volt a másiknál. Aztán jöttek az asszonyok, bekeveredtek a férjeik, egymásnak estek, és Iván Gáviló szakállából kiszakított egy szőrcsomót, Gáblió fogta a szőrcsomót, elvitte a járásra, a bíróságra, feljelentette, és ez így ment. 7 éven keresztül folyamatosan egymást jelentgették, sértegették, bántották, és így ment ez 7 éven keresztül, és a 7. évre Gáviló az őt gyalázó fiatalasszonyt, Iván menyét úgy meglökte, hogy 1 hétig nyomta az ágyat. A feljelentés eredményeként Gávilót 20 botütésre ítélték. Amikor kimentek a bíróságról, odafordult Ivánhoz, és azt mondta, égni fog a hátam, de aztán vigyázzon, nehogy neki is égni találjon valamije, ami még jobban fáj. Ha persze Iván futott vissza a bíróságra. Azt mondta, hogy felgyújtja a házamat, és elkezdte vádolni ismét. De az bíráknak is már elég volt az egészből, és próbáltak őket megbékíteni, de hát nem sok eredménnyel. És aztán hazamentek, és hát megtörtént a baj. Valóban az történt, hogy Gáviló este, amikor már mindenki lefeküdt, Iván viszont éppen pont emiatt fennmaradt, és körbenézett a ház körül, amikor meglátta, hogy a pajtának a tetejét egy szalmacsutakkal Gáviló éppen meggyújtja. Hát persze futott utána, rohant, hogy elkapja, Gáviló pedig a házához futott, a kapujához, és amikor Iván utolérte, akkor csak azt vette észre, hogy Gáviló egy hatalmas husánggal fejbevágta, és mikor magához tért, már csak azt látta, hogy ég az egész pajtának a teteje. Szél volt, átcsapott a tűz a házára is, a szomszéd házára is, és a fél falu leégett. Még nem beszéltem arról a férfiról, Ivánnak az apjáról, aki látva ezt a szörnyűséget, azt mondta a fiának, fiam, ne tegyétek ezt, hát legyél okosabb a szomszédnál, menjél hozzá el, békülj meg vele, ezt tanultuk Krisztustól. Ha egyikőtök keresztény, akkor már baj nincsen, akkor már van megbékélés. Legyél te a keresztény, fiam, menj át hozzá. És egyszer Gáviló gondolta magában, hogy igaza van az apjának, nem méltó ez az élet. És hát indult el a szomszédhoz, amikor, hogy haladt át az udvaron, meghallotta az asszonyoknak a beszédét. És vajon miről beszéltek? Gondolom, kitalálják. Hát szítták a szomszédot. Olyan erővel szítták, hogy mire elért volna a kapujához a szomszédnak, addigra már meggondolta magát. És mondta, dehogy békülök én meg. Tehát ezt azért fontos tudni, mert az édesapja azt a hangot érzékelteti a novellában, mint ami a lelkiismeret hangja. És most, amikor az ő házuk is leégett, Ivánnak a háza is, akkor az apját kimenekítették, aki már nagyon öreg volt a házából, és a falunak arra a részére vitték, ahol még épek voltak a házak, és magához hívatta a fiát, Ivánt, és innen olvasom. Mikor Iván közelebb lépett, megszólalt. Ketten maradtak. Noványka, nem megmondtam neked? Ki gyújtotta fel a falut? Gáviló, felelte Iván, ő tette, bátyuska, rajta csíptem. A szemem láttára dugta a tetőbe az égő szalmacsutakot. Csak ki kellett volna húznom és eltaposnom, akkor semmi baj se történik. Iván, szólt az öreg szigorúan, ütött a halálom órája, a tied is eljön. Kinek a lelkét terheli a bűn? Iván rámerett az apjára, s egy szót sem bírt kinyögni. Mintha Isten előtt állnál, úgy mondd meg, kinek a lelkét terheli. Mit mondtam én neked? Iván csak most kapott észbe, egyszerre mindent megértett, nagyot szipákolt, és így szólt, az én bűnöm, bátyuska. És tiédre hullott apja előtt sírva könyörgött, bocsáss meg nekem, bátyuska, nagyot vétkeztem, ellened és Isten ellen. Az öreg keze megrebbent, hála néked, én Istenem, hála néked, én Istenem, mondta, és megtört pillantását ismét fiára emelte. Te Ványka, tessék, édesapám, mit fogsz most csinálni? Nem tudom, bátyuska, mondotta, mit csináljak, hogyan éljek ezután? Az öreg lehúnyt a szemét, ajka hangtalanul, erőlködve mozgott, míg végre megint kinyitotta a szemét, s megszólalt, megéltek. Ha Istennek éltek, majd meglesztek valahogyan. Megint elhallgatott, elmosolyodott, és így folytatta. Aztán jól vigyázz, Ványa, meg ne mondd, hogy ki csinálta a tüzet. 2 bűnödet megbocsátja az Úristen, ha a másét el nem árulod. Azzal 2 kezébe fogta az öreg a gyertyát, 2 kezét a szíve fölött összekulcsolta, elnyújtózott és kilehelte lelkét. Iván nem jelentette föl Gávilót. Senki sem tudta meg, hogyan keletkezett a tűzvész. És Iván szíve megtelt szeretettel Gáviló iránt. Gáviló meg nem győzte csodálni, hogy Iván nem jelentette fel. Eleinte még félt tőle Gáviló, de aztán hozzászokott. Már nem veszekedtek egymással, és lassan a családjuk is abba hagyta a veszekedést. Míg az új házuk fölépült, közös portán laktak a szomszédok, s mire az egész falu fölépült, az udvarok is tágosabbak voltak. Távolabb egymástól, mint azelőtt, Iván meg Gáviló újra csak szomszédok lettek, s közös fészekben laktak. Attól fogva jó szomszédokként barátságban éltek, úgy, mint apáik azelőtt, és nem felejti Ivás Cserbakov apja intelmét, hogy addig kell oltani a tüzet, amíg nem késő. És ha valaki rosszat cselekszik ellene, nem azon igyekszik, hogy bosszút álljon, hanem azon, hogy miképpen hozhatná helyre a bajt, s ha valaki rosszót szól hozzá, nem azon töri az eszét, miképpen válaszolhatna neki még csúnyában, hanem azon, hogy miképp taníthatná meg a másikat a jóra, és erre oktatja a fehér népet meg a gyerekeket is. Hamarosan talpra is állt Iván Cserbakov, és nagyobb jólétben élte, mint annak előtte. Hát hallgatva ezt a novellát, nem tudom, milyen érzéseink támadnak. Hát hogyan kell akkor megbocsátani? Miért volt példaértékű Ivánnak a megbocsátása? Nem tudom, talán bele is lehet szólni, hogyha gondolják. Hogyan bocsátott meg Iván? Milyen törvényszerűségei vannak a megbocsátásnak? Várt Gávilóra? Várt arra, hogy majd a szomszédja fog bocsánatot kérni tőle? Nem várt. Hanem ő kezdeményezte. De ő csak azért tudott megbocsátani, mert előtte mit tett? Tessenek nyugodtan mondani, be lehet szólni. Mit tett előtte, mielőtt ő megbocsátott volna? Nagyon fontos, beismerte a bűnét, nem magyarázkodott, nem önigazolta magát, nem kereste a kifogásokat, beismerte, vétkeztem apám ellened és Isten ellen. Csak úgy, mint a tékozló fiú, ugyanazokat a szavakat mondja. És azért tudott megbocsátani, mert előtte elfogadta a teremtő megbocsátását. És ne feledjük el, csak akkor tudunk igazán megbocsátani, ha mi a szívünk mélyéből őszintén be tudjuk vallani, hogyha hibáztunk. És nem önigazoljuk magunkat. Ez nagyon fontos dolog. De vannak még más törvényszerűségek is. Talán nézzük meg. Ez a kis ábra azt mutatja, hogy hogyan kell a megbántottságot lerendezni. Hogyha bennünket megbántanak, az első dolog, ami a legfontosabb, ne tűrjük el magunkban a haragot. De ne is vágjunk vissza, és ne is legyünk agresszívak. Hát akkor mit csináljunk? Erről beszél a Biblia a Zsoltárok könyvében, Jeremiás könyvében, és számos más helyen. Menjünk a Teremtőhöz, és mondjuk el neki úgy, ahogy érezzük. Dávidnak azok az úgynevezett sokak számára problematikus átok zsoltárai ezek, amikor Dávid a legelképesztőbb indulatot, gyűlöletet mondja ki az ellenségére, hogy megdöbbenünk, hogy mit tegyen Isten az ellenségével. Átok Zsoltár. Vagy amikor Jeremiás haragszik a Teremtőre, akkor azt mondja az Úrnak, Uram, megcsaltál engem, olyan vagy, mint a csalókavízű patak, nem hirdetlek többé, nem megyek el, nem beszélek rólad, nem viszem az üzenetet. Tehát haragudott Istenre. De Jeremiás mit csinált? Ahhoz ment, akinek elmondhatta, akinek őszintén bevallotta. És ezt kell nekünk is tenni. Ha gyűlölet van a szívünkben, ne menjünk az embertársunkhoz, és mondjuk a szemébe, gyűlöllek téged. Ne tegyük ezt, nem javaslom. Menjünk inkább a Teremtőhöz, és mondjuk el, Uram, gyűlölet van a szívemben. Ha benne van, akkor ne tagadjuk le. Ne szépítsük, hát, nem mondjuk, hogy nem szimpatikus. Ugye, ne hazudjunk önmagunknak. Ha harag van bennünk, ha indulat van bennünk, ha gyűlölet van bennünk, vagy bármi más, ami neheztelésre ad okot, mondjuk ki, nevezzük néven, ne folytsuk el, ne vágjunk vissza, hanem menjünk el ahhoz, akinek elmondhatjuk. Jöjj hozzám, és én meghallgatlak, leveszem rólad a terhet. És ő meghallgatja, megérti, és miután kimondtuk, és ez a nagy feszültség feloldódott, akkor miután hozzávittük a bántást, akkor ő megmutatja a kegyelmét és szeretetét irányunkban, hogy mi is nyomorult állapotban vagyunk. Mert hogyha mi haragszunk, ha gyűlölet van bennünk, ha indulat van bennünk és neheztelés, akkor ki van nagy bajban? Először is. Én magam. Először engem kell gyógyítani. Iván, amíg nem tudta meggyógyítani a teremtő megbocsátó kegyelme, addig nem tudott megbocsátani Gávilónak. Csak utána tudunk mi is. Ez egy nagyon fontos dolog. És miután ez megtörtént, ő megmutatja kegyelmét és szeretetét, megbocsátja nekünk, mert neki is bevalljuk. Tudom, Uram, hogy nem helyes, hogy gyűlölöm, de itt van a szívemben, nem tudok tőle megszabadulni, bocsáss meg, szabadíts meg ettől. Nem akarok így gondolkodni, érezni, ez nem helyes, én is érzem. És Isten megbocsát. És helyre teszi a dolgokat, és visszazökkent a normális kerékvágásba, és talán a másikra sem úgy tekintünk, mint egy ellenségre, hanem látjuk, hogy ő is egy nyomorult ember. Neki is kegyelemre van szüksége, hogy megszabaduljon. És hát ha, negyedik pont, kegyelem Isten szava iránti engedelmességre kötelez, vagyis ő kötelez bennünket arra is a szeretete, menj el és békülj meg a te atyád fiával. De most már nem úgy, hogy már indulattal, meg visszavágással, meg ráolvasással, hanem most már mentő, segítő szeretettel. Nem azért mondjuk majd meg neki, hogy ráhúzzuk a lepedőt meg, hogy megalázzuk, hanem keressük annak a módját, hogy hogyan lehetne ő gyógyítani. Lehet, hogy ennek ki kell várni az idejét és a módját, majd a bocsánatkérésnél beszélek erről. Elindít a bántó személy felé egy elfogadó attitűddel és a megbocsátás szándékával. És ekkor meg lehet beszélni, meg lehet békélni, és meg lehet bocsátani. Ekkor tudunk igazán a másik embernek is megbocsátani. Itt elfogadtuk a Teremtőtől az ő megbocsátását, itt pedig mi is meg tudunk neki bocsátani, és hát, ha meg tudunk vele a másikkal is békélni, de az már nem rajtunk múlik csak, ott már a másiknak is szerepe van. Iván így bocsátott meg. És kedves hallgatók, ilyen az igazi megbocsátás. De még menjünk tovább. A legtökéletesebb mintát és példát maga Jézus Krisztus mutatta. Azt mondja a Biblia az Efezusi levélben, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén, azaz megbocsátván egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett, azaz megbocsátott néktek. Tehát az igazi megbocsátásnak a törvényei Jézus Krisztus magatartásából kiolvashatók. De Iván is ezt megértette a maga módján. Nézzük az elsőt. Illetve a tékozó fiúnak ez a nagyon szép ábrázolását látjuk itt a Rembrandt rézmetszete, rézkarcon. Nézzük meg, az atyához visszatér a fiú, és az atya milyen szeretettel fogadja. Ez azért érdekes, mert a novellában az a mondat pontosan a tékozó fiú szájából hangzik el, hogy atyám, bocsásd meg, hogy vétettem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, és nézzük meg, az atya visszafogadja őt, visszavárja, az atya jön melegébe. Sőt, nem csak, hogy visszavárja, amikor távolról meglátta a fiát, odafutott hozzá, a nyakába esett, megcsókolta őt, megölelte, és boldogan fogadta a fiát, pedig a fia még egy szót se szólt. Az Isten nem kénytelen, kelletlen bocsát meg nekünk, hanem boldogan és örömmel. És egy igazi Krisztus követő ember szintén boldogan és örömmel bocsát meg. Nem azt mondja, amikor valaki bocsánatot kér tőle, hogy hát majd még meggondolom. Aki ezt mondja, az nem tud megbocsátani. Rendkívül szépek ezek a festmények. Utolsó festménye Rembrandtnak, ahogy a fiú hazaérkezik, az atyai melege fogadja, és az atya készségesen megbocsát. Nagyon szép ez a festmény, de nézzük az első nagy törvényszerűséget. A megbocsátást nem kell kiérdemelni. Nem mondhatjuk valakinek, ha ezt meg ezt teszed, ha ezt és ezt a feltételt teljesíted, akkor majd megbocsátok. Nem. A megbocsátás az ingyen van. És ezt onnan tudjuk, hogy mi is ingyen kapjuk. Kegyelemből tartatunk meg hitáltal, és ez nem tőlünk van, nem a mi munkánk gyümölcse, hanem Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek kérkedjék. Nem azért bocsát meg Isten, mert mi méltók lennénk a megbocsátására, hanem azért bocsát meg, mert szeret. Nem érdem gyümölcse. Nem mondhatjuk senkinek, és az apa sem mondta a fiának, fiam, hazajöttél? Na, ugye megmondtam neked. Na, hogyha most ezt meg ezt megteszed, meg ennyi pénzt visszafizetsz, meg ezt fogod csinálni, akkor majd visszafogadlak. Nem ezt mondta az atya. Ki elképezi a Teremtőt? Hanem feltétel nélkül visszafogadta. Nem mondhatunk feltételt senkinek. Az igazi szeretet az feltétel nélküli szeretet. Második. Előre kész van a megbocsátás. A Biblia azt mondja, hogy a világ teremtése előtt megöletett a bárány jelenések könyvében. Előre elhatározta Isten a világ teremtése előtt, hogy szeretet által a maga fiává fogad bennünket. Vagyis az igazi megbocsátás az mindig előre megbocsátás. Ehhez kapcsolódik a kezdeményezés is. Valakinek kezdeményezni kell a megbékélést. És azt tud kezdeményezni, akiben nagyobb a szeretet. Hát Istenben nagyobb a szeretet, mint bennünk, és ő kezdeményezett. Ő előre elkészítette a megbocsátó kegyelmét, mert tudta előre ismerésénél fogva, hogy mi vétkezni fogunk, és szeretett volna bennünket már előre biztosítani arról, hogy meggyógyít bennünket. Kedves hallgatók, ez egy olyan ajándék, amit el nem lehet túlozni, hogy egy milyen nagy ajándék. Ha valakinek nem bocsátanak meg, ha valakinek a lelkében bűn marad, tisztátalanság, neheztelés, haragvás, a Biblia szerint nem nyerheti el az örök életet. Az egész élete hiába való volt. Nem számít, hogy mennyi pénze lett, sikere, háza, autója. Nem számít, elveszítette a legfontosabbat. És ezért kell nekünk is megtanulnunk azt, hogy úgy, ahogy a Teremtő nekünk, mi is úgy bocsássunk meg embertársainak, hozzunk a múltra nézve, a jelenre és a jövőre nézve egy döntést, hogy bárki bármit fog velünk tenni, mi meg fogunk bocsátani. Rögtön meg szeretném mondani, emberi erővel ez lehetetlen. Ezért van szükség megelőlegző kegyelemre, hogy részesüljünk abból a kegyelemből hitáltal, aki valaki rajtunk érvényesíti ezt az erőt, és csak akkor tudjuk már ezt mi is máson érvényesíteni. Legyünk mi a kezdeményezőek. Ne várjunk a másikra. Itt van ez a fiatal ember, minden bizonnyal megbánthatta talán a társát, és ő viszi az első szál virágot. Ő megy oda a másikhoz. Nem vár a másikra. Ebben lehet versenyezni. Erre mondja a Filippi levélben Pál apostol, hogy tartsátok a másikat különbnek magatoknál. És ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. A harmadik törvényszerűség nem emlegeti. Mi általában azt szoktuk tenni, hogy mindig visszaemlegetünk. Már megint ezt tetted. Már hányszor elmondtam neked. Már 10 éve mondom ugyanazt, és te megint ugyanazt követed el. Te sose fogsz megváltozni, reménytelen eset vagy, hagyj engem békén. Ilyeneket szoktunk mi emberek mondani. Pedig az igazi megbocsátásnak az a lényege, hogy nem emlegeti. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Tenger mélységébe veted minden bűnünket. Nem azért, mintha Isten elfelejtene mindent. Ő pontosan emlékezik mindenre. De nem emlegeti. Azt mondja Ezékiel könyve 18. fejezete, hogy ha valaki igaz úton jár, a vétkéről többé emlékezés nem lesz. Hatalmas dolog. Mintha nem is vétkezett volna, úgy tekint rá az Isten. Ez a tiszta lap. Ezt az az ember érzi, akinek tiszta a lelkismereti, úgy érzi, mintha újjászületett volna. És tényleg így van, ez egy újjászületés. Amikor az ember megérti azt, és én is amikor ezt megértettem, hogy 30 éves korom környékén, hogy egy összegben, egy nagy átgondolással, amit a Biblia megtérésnek nevez, lerendezhetem a múltamat, megszabadulhatok a múltamnak az átkától. Szinte minden gondolatom, szavam és cselekedetem az önzésből fogadt, meg a tévedésből, meg a bántásból, meg a neheztelésből. És úgy éreztem, hogy elveszek ebben a nyomorult állapotomban, és akkor a bűnbocsátó kegyelem jött felém, és megértettem, hogy van egy ilyen lény, aki gyönyörködik az irgalmasságban, aki nem kénytelen, kelletlen bocsát meg nekem, hanem szívből és örömmel. És amikor én ezzel éltem, úgy éreztem, mintha újjászülettem volna, és tényleg így is volt. Mintha újjászülettem volna, mintha más ember lettem volna. Mintha valami eltörlődött volna a múltból. Én bárcsak kívánhatnám mindenkinek, hogy éljék át ezt a tapasztalatot. De kicsiben szinte naponta átélhetjük, amikor naponta lerendezzük az aznap elkövetett hibáinkat, vagy törvényszegéseinket. Hatalmas dolog ez. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy el kell tűrni a bűnt. Például, hogyha valakinek a férje agresszívan bánik vele, alkoholista, és újra bántja, megalázza, sőt, tetlegesen bántja, neki is meg kell bocsátani. De nem azt jelenti, hogy el kell tűrni a bűnt. Vagyis senki és semmi sem kötelezi arra, hogy mondjuk az élete veszélyeztetése árán vele éljen. van lehetősége elköltöznie, és van lehetősége elhagynia. Nem beszélve arról, hogyha még meg is csalja. Maga Jézus Krisztus mondta, hogy a házasságtörés az elegendő ok arra, hogy például valaki elváljon. Isten nem azt akarja, hogy az ő hívei életüket nyomorban, szenvedésben, megaláztatásban éljék, hanem hogy szabadon minden bűnt meg kell bocsátani, de nem jelenti azt, hogy el kell tűrni. A gyülekezetben is tanítja a Biblia, hogy ha megjelenik egy bűn, akkor azt meg kell fedni, szeretettel, jobbító szándékkal néven nevezni, és utána pedig addig haladni a másik irányában, még több emberrel a másikhoz menni, ha nem fogadja el, majd az egész gyülekezet elé vinni, végül ha akkor se fogadja el a feddést, és megmarad a bűnben, akkor ki kell zárni őt. Nem azért, mintha haragvásból zárnál ki, hanem mentő szándékkal, hogyha már ennyi ember mondja, hogy hibázol, akkor talán észreveszi egy idő múlva, hogy lehet, hogy tényleg hibázik. Miért gyógyít a megbocsátás? Kedves hallgatók, ez a könyv, amiről majd a következő sorozatban beszélünk, az A csodálatos öngyógyító képességi című könyv, érdemes már előre elolvasni, azt írja, ez az agykutató, Eldon Chalmers, hogy akkor, amikor egy ember, aki nehezteléssel, haraggal, bűntudattal megterhelt, akkor az egész lényében ezt érzi, mint amit Dávid érzett a 32. Zsoltárban, azt mondja, míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében, a lelkiismeret fuldalás, az önvád, iszonyatos nyomás egy emberen. És amikor vétkemet bevallottam néked, bűnömet nem fedeztem el, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek mindnyájan ti egyenes lelkűek. Ebben a könyvben a szerző azt mondja, hogy lehet az, hogy egy pillanat alatt egy mélységesen szenvedő, önvádban, bűntudatban kínlódó, gyötrődő ember lelkében a bűnbocsátás hatására egy pillanat alatt öröm támad, boldogság, boldog az, aki hamisságnak megbocsátatott, vétke elfedeztetett, boldog ember az, akinek az Úr bűn nem tulajdonít, és lelkében családság nincsen, sőt, öröm fakad fel benne, egy felszabadulás, mint hogyha malomkő esett volna le róla. Hogy van ez? És ekkor mondja azt, hogy nem tudják megmagyarázni az agykutatók, de ilyenkor új kapcsolatok születnek az agyban. Az idegsejtek között új kapcsolat fut le, ami addig nem volt. És erre ő azt mondja, és hát valaki cáfolja meg, ha tudja, hogy a teremtő belép az ember idegrendszerébe, és új kapcsolatokat teremt. Ami nem tőlünk van, hanem ajándék, kegyelem, teremtés. Erre mondja a Pál apostol, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Aki részesül a megbocsátásban, az más ember lesz. Másképp fog gondolkodni. Ez valami hihetetlen dolog. És én ismerek embereket, nem egyet és nem kettőt, járok olyan klubba, ahol alkoholizmusból szabadult emberekkel beszélgetünk, akik megszabadultak az alkoholizmustól, a drogfüggőségtől, a cigarettától, és attól a pillanattól kezdve, amikor ők részesültek ebben a megbocsátásban, attól a pillanattól kezdve többet egy korty alkoholt nem isznak, egy cigarettára nem gyújtanak rá, és a drogot nem használják. Pillanatszerűen megváltozik bennük valami. Hát honnan? Miközben emberi akarattal meg ügyeskedéssel évtizedekig nem tudtak leszokni róla. Ez teremtő erő. És képzeljék el, mi is részesülhetünk ebben a teremtő erőben, ez valami hihetetlen kiváltság. Nagyon fontos dolog, a megbocsátás akarati döntés és nem érzelmi kérdés. Ezt nagyon fontos tudatosítani. Miért mondom ezt? Mert nagyon sokszor előfordul az, talán idézem is, hogy ha megbocsátunk, és eltelik egy-két hét, vagy egy hónap, és mégis felrélnik bennem az emlék, hogy mit tettek velem, és ennek nyomán megint haragot és keserűséget érzek, akkor vajon nem bocsátottam meg? Mit gondolna? Hát akkor nem bocsátottam meg? Hát ilyenkor kell használni az eszünket, az akaratunkat. Hát emlékezzük, megbocsátottál? Megbocsátottam. Mivel? Az akaratommal. Így döntöttem, ezt választottam. Na de az érzelmeim. Hát az érzelmei megint jelzenek, hogy mit tett velem a másik, milyen szörnyen viselkedett. És itt jön a nagy kérdés, hogy ha engedem, hogy az érzelmeim fölé nőjenek, az én döntésemnek, akkor megint neheztelni fogok. Ha viszont azt mondom, nem engedem az érzelmeimet felülkerekedni, hanem tudatosítom magamban, hogy én megbocsátottam, és érzelmeim hallgassatok, nem vagyok hajlandó figyelni rátok, akkor én győztem. Ugyanis nem szabad, hogy az érzelmeink vezéreljenek ilyen dologban. Meg kell tanulnunk az érzelmeinknek, hogy annak örüljenek majd, ami erkölcsileg helyes is, amit mi döntöttünk és választottunk. Ezért soha ne az érzelem vezesse az embert, hanem az értelem és az akarat. Ugye erről majd lesz egy külön előadásunk. Sok mindent lehetne még elmondani ezekben, most nem megyek be, talán még egyetlen egy dolgot, hogy említsek meg, érdemes rajta elgondolkodni. Nagyon sok embertől hallottam, hogy én nem tudok önmagamnak megbocsátani. Emlékszem egy asszony esetére, aki egy táborban találkoztunk, és ő azt mondta, hogy hát én soha nem fogom tudni magamnak megbocsátani, ahogy bántam az anyukámmal. Egész életében azt mondta nekem, hogy kislányom, hát ne dohányozzál, hát ne rongáld a testedet, hát kérlek, szokd le a cigarettáról. És én mindig azt mondtam neki, miközött hozzá, hagyj engem békén, az én testem az én életem, azt csinálok vele, amit akarok, ne akarj engem uralni, stb. Stb. És akkor meghalt az édesanyja, és azt mondta, hogy én soha nem fogom magamnak megbocsátani, hogy így bántam vele, nem tudom jóvá tenni. Amíg élek, én ezt nem bocsátom meg magamnak. Csak pont vele is a megbocsátásról beszélgettünk, volt egy ilyen előadásunk, és akkor ő mindig elmondta ugyanezt. És akkor próbáltuk tudatosítani benne, hogy mi a probléma, és egy nagyon érdekes dolog volt az eredmény. Ő nem tudta összeegyeztetni a személyével azt a szörnyűséget, amit tett az anyukájával. Önmagáról jobbat gondolt, mint amilyen volt valójában. Önismeret hiány. Téves önismeret. Úgy érezte, hogy garanciát kellene vállalni arra, hogy soha többé nem követi el, de ilyen garanciát egy ember nem tud vállalni. Mert emberek vagyunk, nyomorult emberek, akik a saját természetünknél fogva sokszor vétkezünk és hibázunk. És azt gondolta, hogy még a megváltó tökéletes áldozata sem elégséges ahhoz, hogy neki megbocsásson. Magyarul a saját maga elképzelésével fölülírta az Isten kegyelmét. Nem tudom, rájön neki, hogy mi van e mögött. Egy kórosan megnövekedett én. Önzés. Én jobban tudom, én jobb vagyok, mint amit tettem, és ezért nem tudom megbocsátani. Pedig magunknak is meg kell bocsátanunk. Amikor azt mondja a Biblia, hogy szeresd fele barátodat és bocsáss meg a te atyád fiának, akkor ezzel azt is mondja, hogy mi magunk is a saját legközvetlenebb atyánk fia vagyunk, vagy testvérünk, a saját lényünk, és magunknak is meg kell bocsátani. Ne éljük felül az Isten kegyelmét. Igen, hát itt most szeretnék rátérni, mert az időnk rendkívül halad, hogy hogyan kérjünk bocsánatot erre a kérdésre. Hogyan kérjünk bocsánatot? A legelső, amit szeretnék megemlíteni, hogy a bocsánat kérést nem lehet erőltetni. Nagyon sok szülőtől hallottam azt, és láttam, hogy a gyermekének azt mondja, kislányom, kisfiam, most ezért kérj bocsánatot. Önök szerint ez helyes? Mit gondolna? Nyugodtan be lehet szólni. Kisfiam, ezért kérj bocsánatot. De a kisfiú nem is tudja, hogy pontosan miért kéne bocsánatot kérni, és ő nem érzi bűnnek azt, amit elkövetett. De az anyu-apu ezt mondja. A megbocsátást nem lehet kierőltetni. A legjobb módja annak, hogy megtanítsuk a gyereket bocsánatot kérni, önök szerint vajon mi lehet? Tessék?
Jó példa.
A példaadás nagyon jó. Ha látja a gyerek, ha kell napi szinten, hogy mondjuk az anyu az aputól, vagy az apu az anyutól, vagy a szülő a gyerektől, vagy a tanár a diáktól, tud bocsánatot kérni. Mert hát valószínűleg mindannyian hibázunk. És ha a gyerek ezt látja, akkor nyugodtan mondhatjuk, kisfiam, emlékszel, amikor múltkor megbántottam az anyut? Hogy hogyan intéztük el? Emlékszel? Igen, igen, bocsánatot kértél. Hát gondolkodj te is el, hogy hogyan lehetne rendezni ezt. Tehát lehet késztetéseket adni, lehet tanítani a gyermeket, vagy akár a házastársat is, vagy egy családban egy férfi, apa, vagy egy anya is mondhatja este a családtagoknak, hogy kedveseim, úgy érzem, hogy feszültség van közöttünk. Jó lenne ezt rendezni. Esetleg mindannyian most egy 5 percre vonuljunk el, csendesedjünk el, nézzünk magunkba, hogy hogyan lehetne visszaállítani a családi békét. Tehát ilyet lehet tenni, de nem mondhatjuk egy másik embernek azt, hogy kérj tőlem bocsánatot. Bizony én is voltam úgy, hogy a szüleim már nem is éltek, és vissza kellett emlékeznem, amikor egy mély magamban nézésben voltam, 5. évtizedemben, hogy hát én vétettem a szüleim ellen egy bizonyos dologban, és már nem is tudok tőlük bocsánatot kérni, mert meghaltak. 50 év telt el. De hát rendezhettem azzal, aki mindent megbocsát. De velük már nem rendezhettem. Ilyen az ember. Lehet, hogy már a szülőknek is várni kell, hogy majd a gyerek egyszer megérti, hogy miért kell bocsánatot kérni. A másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy lehet olyan eset, amikor már nem lehet, vagy nem tudunk bocsánatot kérni valakitől, mert például meghalt, vagy elérhetetlen, például egy régi osztálytársunktól, vagy egy munkatársunktól, nem tudjuk hol van, vagy egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy például mondjuk egy közéleti szeméről esetleg valaki olyan dolgokat mond, ami nem helyes. De mai nap nagyon sokszor előfordul, ugye, mondjuk egy államvezetőről, vagy egy miniszterről. Amikor az illető személyét megítéli valaki, amihez senkinek nincs joga, függetlenül attól, hogy a tettei helyesek vagy nem, a személyét, az indítékait nincs senkinek joga megítélni senkinek, mert ez Isten hatásköre, tanítja a Biblia. És ilyenkor, hogyha mondjuk egy társaságban mi csúnyán beszéltünk egy ilyen szeméről, akkor önök szerint mit tegyünk? Jelentkezzünk be a miniszterelnöki hivatalba? Kérjünk egy kihallgatást? Egy személyes beszélgetést? Vagy akkor mit tegyünk? Hát abban a körben, ahol elhangzottak a szavak, logikusan abban a körben mondjuk el, hogy hát ez helytelen volt, ahogy múltkor beszéltem, gondolkodtam rajta, és nincs jogom ilyet kimondani. Abban a körben rendezzük. Vagy ha az illetőt már nem tudjuk elérni, akkor rendezzük azzal, aki minden bűnt megbocsát, másrészt pedig legyen készen a lelkünk arra, hogyha majd eljön az az idő, amikor esetleg a másik előbukkan, hogy akkor tudjuk vele rendezni a vétkünket, illetve hát amit vétettünk ellene. Van olyan helyzet is természetesen, amikor nincs itt a helye és az ideje a bocsánatkérésnek, mert láttam olyan helyzetet, amikor valaki annyira dühös volt a másikra, hogyha mondjuk oda ment volna alázatosan és szerényen, és bocsánatot kért volna tőle, hát szerintem lecsapta volna, vagy még idegesebb lett volna tőle. Tehát nem biztos, hogy úgy kell bocsánatot kérni, hogy időt, alkalmat, helyzetet, lelkiállapotot figyelemen kívül kell hagyni. Nem szabad figyelemen kívül hagyni. Ez egy külön bölcsesség és művészet, hogy ne úgy kérjünk bocsánatot, hogy ingereljük vele a másikat, hanem kérjünk úgy bocsánatot, hogy várjuk meg azt a kellő időt és alkalmat, amikor a másik ember megszólítható vagy befogadó képes arra, hogy megbocsásson, vagy megértse, amit mondani akarunk, és érezze azt, mert ha már nincs benne bizalma irántunk, akkor ki kell munkálnunk azt a légkört, hogy megértse a másik, hogy nem bántani akarjuk. Nem leleplezni akarjuk, és nem megalázni akarjuk, hanem segíteni szeretnénk. Ha nincs bennünk ez a lelkület, akkor inkább ne is menjünk a másikhoz. Mert akkor már csak még jobban megbántjuk. Lehet olyan eset, és egy törvényszerűség, amikor valaki úgy jön hozzánk, például egyszer egy férfi hozzám jött, és azt mondta, hogy Attila, ne haragudj, hogy rosszat gondoltam rólad. Önök szerint mi volt az első kérdésem? Miért, mit gondoltál rólam? Belegondoltam, ha megmondta volna, vagy ha megmondanánk annak, akiről gondoltunk valami nem jót, hát azt gondoltam rólad, hogy, és akkor kimondjuk, hogy te egy utolsó gazember vagy, vagy valami ilyesmit, hát akkor addig legalább nem tudtuk, most meg már megtudjuk, és akkor most megbántott. Ugye? Tehát ennek semmi értelme. Tehát, hogyha valaki mondjuk olyat mond, hogy a gondolatait bánja meg velünk kapcsolatban, egyrészt nem biztos, hogy mindig szükséges ezt elmondani a másiknak, de akkor valóban szükséges, amikor a gondolkodás módunk miatt őt háttérbe helyeztük, vagy éreztettük vele, hogy mi nem akarunk vele különösképpen kapcsolatot teremteni, és ebben tényleg hibáztunk. Akkor ilyenkor mondjunk általánosságot, mert ilyenkor jogos, hogy például megítéltelek. És most megértettem, hogy ez nem helyes. Úgyhogy bocsáss meg. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy bocsásson meg. Hát persze olyan eset is van, ilyennel is találkoztam, hogy valaki úgy jött hozzánk, mi úgy éreztük, vagy én úgy éreztem, hogy ő bántott meg engem, és úgy jön hozzám, hogy én kérjek tőle bocsánatot. Nem tudom, voltak már ilyen helyzetben? Hát ugye az ember ott áll, és azt is, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel. Ő bántott meg szerintem, és azt kérje, hogy én kérjek tőle bocsánatot. Ugye már azt mondja, hogy nem tudja, hogy nem szabad a bocsánatot erőltetni, de most mit csináljunk egy ilyen helyzetben? Nem könnyű helyzet, hát ilyenkor egy tisztázó beszélgetés mindenképpen fontos. Megkérdezzük, hogy hát nem egészen értem, miről beszélsz, vagy jó lenne tudnom, hogy mire gondolsz. lehet, hogy valamit nem jól értettem, vagy nem vettem észre valamit, vagy kérlek, akkor mondd el, hogy értsem. Tehát magyarul egy tisztázó beszélgetéssel törekedjünk arra, hogy megértsük a másiknak a gondolatait irányunkban, mert lehet, hogy félreértés volt, lehet, hogy tényleg nem vettük észre és megbántottuk, vagy lehet, hogy nem bántottuk meg, hanem ő bántódott meg alaptalanul. De ezt csak úgy tudjuk kitisztázni, ha beszélünk róla, ha kommunikálunk. Ez egy külön művészet. Itt hoztam is egy CD-t, melyben az emberi lét kiváltságai téma vannak, a női és a férfi lét beteljesítéséről is van szó, de van benne egy külön előadás, a kapcsolatteremtés kommunikáció címmel, hogy jól értsük egymást, mert a kommunikáció törvényei a legfontosabb emberi kapcsolatteremtés törvényei, például ezek a finomságok, amikről most beszélek. Aztán van olyan is, hogy kiáll egy férfi, például emlékszem egy ilyen esetre, hogy kiállt egy nagy társaság elé, egy bizonyos értekezleten egy társaság elé, és azt mondta, hogy szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, akit megbántottam. Ha valakit megbántottam, szeretnék bocsánatot kérni. Ezzel mi a baj? Ez túl általános, ugye? És tulajdonképpen semmit mondó. Sőt, ő még abban is tetszeleghet, hogy ő milyen alázatos ember, mert ő tud bocsánatot kérni, de akkurátosan figyel arra, hogy nehogy valami konkrétumért kérjen bocsánatot, ugye? Tehát ez egy önigazolt, egy helytelen magatartás, ez nem jó. És nem helyes, nincs jó, nem helyes általánosságban bocsánatot kérni, konkrét dolgokért kell bocsánatot kérni, ez nagyon fontos. Még szeretném talán felidézni, egy nagyon értékes gondolatot olvastam a Krisztushoz vezető lépések című könyvben, a következőt. A bűnvallásnak akár nyilvános, akár egyéni, szívből jövőnek és önkéntesnek kell lennie. Ezért nem szabad sürgetni a bűnöst erre. Az igazi bűnvallomás mindig egyedi természetű és konkrét bűnöket ismer be. Lehetnek olyan vétkek, amelyeket egyedül Isten előtt kell megbánnunk. Lehetnek olyanok is, amelyeket azok előtt kell megvallanunk, akiket megbántottunk velük. De lehetnek nyilvános bűnök is, amelyeket, mivel ezeket nyilvánosan követtük el, nyilvánosan is meg kell vallanunk. Döntő, hogy minden bűnvallomásnak határozottnak, lényeget érintőnek kell lennie, és azokra a néven nevezett bűnökre kell vonatkoznia, amelyeket elkövettünk. Kerüljük a mentegetőzést, a védekezést. Az igazi megbánás azt eredményezi az emberben, hogy bűne felelősségét maga hordozza, elismeri a vétkét csalás és képmutatás nélkül. Nem más az oka az én bűnömnek, csak én, ez a felnőtt felelősségteljes krisztusi magatartás. Amikor bocsánatot kérnek tőlünk, nem egyszer és nem kétszer tapasztaltam a következő jelenséget. Valaki odament valakihez, és azt mondta, kérlek, bocsáss meg, mert ezt és ezt tettem, és ez nagyon bánt, és nem volt helyes. Kérlek, ne haragudj rám. És a másik, akitől bocsánatot kértek, állt, hallgatott, érezhettük, hogy zavarban van, erre nem számított, és nem szólt semmit. Itt mi a baj? Nem fogadta el, nem tudott megbocsátani. Hát ki tud megbocsátani? Ki tudja kimondani azt őszintén, örömmel, nyíltan, a másik szemébe nézve? Szívből megbocsátok. Semmi probléma, felejtsük el az egészet. Örülök, hogy tényleg így látod. Nincs tovább, felejtsük el az egészet, és megölelik egymást. Csak az képes erre, aki magában eldönti, amit mondtam, hogy előre kész a megbocsátás a szívében. És nem engedi magában, ha kell, egy percekig sem engedi magában, hogy neheztelés legyen, mert odajárul ahhoz, aki meg tudja szabadítani a neheztelésről. De lehet olyan is, hogyha valaki tényleg nem érett még meg arra, hogy ki tudja mondani szívből azt, hogy ő megbocsátott, akkor mit kell mondani vajon? Vagy mi a helyes? Nagyon helyes. Egy kis időt kérek. Ez olyan váratlanul ért, ez annyira meglepett, erre nem számítottam, úgyhogy ne haragudjál, most egyszerűen nem tudok mit mondani, nekem ezen gondolkodni kell egy kicsit, adj egy kis időt, és aztán majd jelzek neked, hogy akkor hogy hova jutottam. Ez egy korrekt, becsületes magatartás, mert ha nem tud megbocsátani még, akkor ne hazudja az, hogy megbocsátok, hanem akkor adjon magának egy kis időt, és akkor rendezze el. És hát minden bizonnyal látva a másik alázatát, őszinteségét, az ő szíve keménysége is feloldódhat, és meg tud aztán bocsátani. De ha megbocsátott, mondjuk egy hét múlva, akkor hívja fel a másikat, vagy keresse meg, és akkor mondja neki, de most jutottam el odáig, hogy tényleg szívből ki tudom mondani, hogy megbocsátok. És ne haragudj rám, hogy ilyen kemény szívű vagyok, hogy nekem egy hét kellett ehhez. hát ez sem helyes valahol, de hát ha így van, hát akkor így van. Tehát ezt is meg lehet beszélni. Minden esetre ez egy óriási dolog. Találkoztam olyan esettel is, amikor valaki azt mondta, kérhez tőlem te bocsánatot, mondhatsz te nekem akármit, én neked soha nem fogok megbocsátani. Amíg élsz, vagy élek, soha nem fogok megbocsátani. Ilyenkor mit csináljunk? Hát mit tudunk csinálni? Nincs hatalmunkban azt, hogy ő mit tegyen, de a magunk részét megtettük, viszont a magatartásunkkal, a hozzávaló viszonyunkkal az elkövetkezendő időben bizonyíthatjuk neki, hogy mi tényleg megváltoztunk, hogy mi tényleg nem neheztelünk, hogy mi tényleg jó szándékúak vagyunk. Emlékszem rá egy gyerekkoromban, vagy fiatalkoromban, amikor ezeket már valamennyire értettem, ezeket a törvényeket, egy férfi, egy munkás rendkívüli mértékben megharagudott rám valamiért, mert ott az udvaron játszottunk, aztán valahogy egy furcsa szóváltás jött létre, és hát megharagudott, és próbáltam rendezni vele, de láttam, hogy ő haragszik. És amikor meglátott engem, akkor mindig elfordult. Mindig kereste, hogy nehogy meglásson. Én meg hangosan ráköszöntem. Jó napot kívánok! És jó napot! És valahogy próbálta kerülni ezt a kellemetlen helyzetet, és amikor már 10-szer vagy 20-szor köszöntem neki, akkor hát megoldódott a helyzet, és feloldódott a helyzet. Tehát tényleg itt mondja ez a Biblia ige, hogy ne győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt jóval győzd meg. Az Isten jósága, ha bennünket megtérésre tud indítani, mint a tékozló fiút, hát ha a mi igazi jóságunk majd megtérésre tudja indítani a másikat is. Ne vegyük fel a kesztyűt, ha valaki bánt bennünket, akkor aki bánt, az van nyomorult a bálapotban. Ezt kellene megértenünk. Szokratész tökéletesen kifejezte ezt, amikor azt mondta, inkább velem tegyenek rosszat, mint én tegyek rosszat másokkal, inkább elszenvedem a rosszat, mint hogy én tegyek rosszat másokkal. Ez egy óriási törvény. Emlékszem rá, amikor megtapasztaltam sok eset közül egyet, elmondok ennek a gyógyító hatását. Egyik rokonommal telefonáltam néhány évvel ezelőtt. Rossz paszban volt, szidásos kedvében, elkezdett szídni engem, mindenemet, életemet, munkámat, hitemet, megalázott, csak mondta a telefonban, már csak így kell tartanom a telefont, csak mondta. Nem is igazán értettem, hogy miért mondja ezeket, de csak mondta, aztán végül csúnya szavak következtében lecsapta a telefont. Hát az elmúlt évek tapasztalat alapján ilyenkor egy olyan néhány éves hallgatás szokott következni. És akkor hát pont egy nagy munkában voltam, talán épp az egyik könyvemet ezt szerkesztgettük ott a szerkesztővel, és akkor egyszer csak a feleségem küld egy SMS-t vagy telefonon felhívott, nem is emlékszem, hogy ő nem tudta, hogy én beszéltem vele, és azt mondja, hogy de most néztem a naptárban, pont most van névnapja az illetőnek, akivel az előbb beszéltem. Hát letette a telefont, hát gondoltam, hogy felhívom, és elköszöntöm a névnapján. De gondoltam, hogy én most felhívom, hát ez úgy le fogja csapni a telefont, hogy meg se enged várni, hogy mit akarok mondani. És ezért gondoltam magamban, hát írok egy SMS-t. És írtam egy szabályos SMS-t, egy névnapi köszöntővel, semmit sem éreztettem vele, hogy hát ő hogy bánt velem. És elküldtem az SMS-t. És folytattuk tovább a munkát. Alig telt el 2 perc, felhív telefonon. És azt mondja, hát sok mindent gondoltam rólad, de ezt azért nem. Hogy te ezek után még engem megkeresel és megköszöntesz, ezt aztán nem gondoltam volna rólad. Hát mondom, én nem haragszom rád, hát láttam, hogy nem jó állapotban vagy, hát emelkedj felül ezen az egészen, hát én szeretlek téged, hát kérlek, hát gondolj te is ezt át is. És hát azt mondta, hogy köszönj szépen a köszöntőt, nem is tudja, hogy mit mondjon, hát szeretne bocsánatot kérni, hogy így beszélt velem. És attól kezdve jó kapcsolatunk van. Tehát ne feledjék el, ne győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt jóval győzd meg. Ha valaki bánt bennünket, kezdeményezzük a megbékélést. Ha jogosan, ha jogtalanul, mindegy, meg fog lepődni, ő fog meglepődni a legjobban. Emlékszem egyszer, amikor valaki összeveszett a szomszédjával, akkor rácsapta az ajtót, de az, aki viszont keresztény volt, ugye gondoljunk Ivára meg Gávilóra, ő keresztény asszony volt. Sütemény sütött épp délben, és egy szép tálat megrakott süteménnyel, és átment a szomszédhoz, aki előbb rácsapta az ajtót. Sütemény sütöttem, és gondoltam rátok, fogadjátok szeretettel, tessék. És akkor már ment is el. És ott állt süteménnyel a kezében, és azt se tudta, hogy mit csináljon. Hát kedves hallgatók, én kívánom, hogy legyenek önök az erősebbek. Kezdjék el a megbékélést. Ne 20 évig, meg 25 évig, mint ahogy az asszony, akinek ott volt egy kis diák, nem beszéltem róla, egy virágcsokorral volt a kezében, emlékeznek rá? Egy ajtóban állt. Mert az egyik táborunknak az esete ez, egy asszony azt mondta, hát én nem haragszom a rokonomra, csak én nem lépem át a küszöbét, már 25 éve. Én nem haragszom rá. És amikor megértette a megbocsátás törvényszerűségeit, akkor a tábor végére azt mondta, hogy hát az első dolgom az lesz, hogy hazamegyek, és a rokonomnak átlépem a küszöbét, viszek neki egy csokor virágot, és bocsánatot fogok tőle kérni, hogy 25 évig neheztelte. És megtette. És ekkor szabadult fel a lelke. Úgyhogy ezek hatalmas nagy törvényszerűségek, szívem mélyéből kívánom, hogy éljenek ezekkel a törvényszerűségekkel. Ha valaki szeretne elmélyülni benne, akkor ajánlom, külön fejezetet írtam a megbocsátásról, külön fejezetet a bocsánatkérésről, és utána a legnagyobb ajándékról, amit ember csak érhet, a megigazulásról. Hogy mi a következménye annak, ha valaki tényleg megszabadul a bűntől. Olyan ajándék vár az emberre, amit nem is lehet szavakkal szinte kifejezni, a Biblia mégis beszél erről. Illetve ezeken a CD-ken, amiket itt hoztam, a megbocsátásról, a megbékélésről külön előadások vannak, ezt is be lehet szerezni. Köszönöm szépen a figyelmüket, türelmüket. Van esetleg kérdés, ami úgy bennünk feszül? Tessék, parancsolj!
Arra biztos, hogy kérjek én bocsánatot?
Mikor? Ha vétkezett, csak akkor. Ha vétkezett.
Viszont a gyereknek nem mondjam azt, hogy kérje a bocsánatot. Én hallom ezt, és én is felhőtt ezt meg is tegyem, de a gyereknek ugye nem mondja.
Igen, de én ezt nem úgy mondom, hogy én most önöket késztetem, hogy kérjenek bocsánatot, hanem hogy gondoljuk át, hogyha tényleg hibáztunk valakivel szemben, akkor rendezzük vele. A gyereket lehet késztetni arra, hogy átgondolja, és ezt megmutatni, hogy hogyan kell rendezni, de a direkt arra, hogy, mert sokszor ilyet láttam, hogy...
Most úgy érzem, hogy... Direktből
lesz, hogy... Ja, de hát...
Közben pedig azt tapasztalom, hogy például
igen.
Hogy éveken keresztül betartanak az én egészségemnek tönkre, a másik nem változik, mert ő alapvetően
folyik. Értem.
És azt szenvedi meg, aki esetleg nem elég erős, nem harcos.
Ez igaz.
És ő már régen eszébe nem jut bocsánatot kérni, mert sportot űz abból, hogy engem gyötör. A társadalomban is láthatjuk el.
Igen, igen.
Lélek példákat. Sportot űz abból, hogy gyötör, élvezi. Én megnézhetem, hogy az idegrendszerem és az immunrendszerem ezt meg írja el.
Hát igen, itt...
Ilyen bibliai előadásokon is hallottam már ugyanúgy, hogy egy férfi ebben mesélt, hogy a munkahelyén soha nem volt cukra, soha nem volt magas vérnyomása, de ez van. Na most, ha én ott, azt hiszem, hogy örülök, ha kibírom. És csak is Isten segítségével kiható ki. Uh-huh. És ha én ott még elkezdett bocsánatot kérni, akkor húlatom, hogy abszolút ilyenek néznek. Még ráadásul a végsőtök veszik ki magunkat.
Azt hiszem, akkor félreérted, azért ne kérjünk bocsánatot, mondtam, azt hiszem jól mondtam, amit nem követtünk el, azért ne kérjünk bocsánatot. Ha magunkban úgy érezzük, hogy neheztelés van, vagy valami formátumban mi vétettünk más ellen, az a másik dolog. Én csak azt erre mondtam azt, hogy erre javaslom, hogy ha ilyesmi van, akkor viszont javaslom, hogy kérjünk bocsánatot, de persze nem lehet senkit se erőltetni. Viszont azt érdemes átgondolni például egy ilyen nehéz helyzetben, hogy lehet, hogy felnőtt bennünk egy keserűség. Egy mély fájdalom, egy rossz életérzés, viszont ezt valamilyen formában kezelni kell. És ilyenkor tényleg ezt tudom javasolni, amit Dávid is tett, hogy mondjuk el annak, aki tud segíteni, mert hogyha az illető nem tud megváltozni, akkor nekünk kell valamit tenni, hogy akkor mi ne sérüljünk meg. És mi lelkünk legyen nyugodt, hogy visszanyerjük azt a nyugalmat, amit viszont így elveszítünk. Tehát ez egy nem kis dolog. Ez egy nagyon feszítő helyzet.
Maga már elvelettelenetesen hoz, hogy én még meg is hazolottam, hogy magamat arra látom, hogy mennyire könnyen lenne nekem az életem, ha olyan színétlen, mint ők. Ha én tudnék betartani. Hát,
igen, csak ez a látszat. Ugyanis ő, hogyha ezt teszi, azt mondja a Biblia, nyomorúság és ingség minden bűncselekvő ember lelkének. Lehet, hogy nem látszik kívülről, lehet, hogy ő most uralja a helyzetet, lehet, hogy most másoknak betarthat, de a szíve mélyén nem lehet kiégetni a lelkéből csak bűnvallomással azt, amit másnak okoz, és annak a lelki terhét. És ezért a nagy igazságszolgáltató előtt majd neki felelnie kell, kinek, mikor és hogyan. Ezek nagy, hosszú történetek lehetnek, és ez egy külön művészet, hogy ilyen helyzetekben mit tegyünk. Hát én ismertem pont egy pesti kedves idős hölgyet, akit betettek egy munkahelyre, egy egészségügyi intézménybe, ahol minden munkatársa iszonyatosan csúnyán beszélt, bántak egymással, és szenvedett, és ő élt ezekkel a dolgokkal, amiről beszéltem, és nem engedte, hogy az ő lelki békéjét elvegyék, és küzdött érte, és egy kb. 5-10 éves munkájába került, még az egész munkatársi csapat viszont az ő nyugalmára, szeretetére és lelkületére hangolódott át, mert megértették, hogy ha valakiben ilyen nagy szeretet és kedvesség van, esetleges bántások ellenére, valahogy mégse vette fel, és valahogy mégis tudta uralni a helyzetet, de nem úgy, hogy közben belerokkant, hanem napi szinten gyakorolta ezt a lelki nagy munkát, hogy rendezze le ezeket a rossz érzéseket. Nem könnyű, megértem teljesen, mert én is vagyok egy hasonló helyzetben, és napi szinten kell küzdenem ebben a dologban, tehát nem kívülállóként beszélek én erről, hanem tudom ennek a szenvedését, és nagyon sokszor az embernek emiatt a lelkében vissza kell vonulnia és gondolkodni, hogy most megint érzem magamban a neheztelés, és nem akarom, és küzdeni akarok ellene, és segíts, hogy felülemelkedjek rajta, és lássam benne azt, aki megmentendő, stb. Igen, ez nem egy kis dolog, ez nem játék. Ez egy komoly, fájdalmas küzdelem, de mégis vannak eredményei, és lehetnek eredményei. Úgyhogy én csak erre szerettem volna a hangsúlyt tenni, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Na, ennyit tudtam mondani. Tessék parancsolni.
Köszönöm szépen. Hölgynek szeretnék kiegészítést. A bocsánat kéréssel kapcsolatosan. Én azt mondom, hogy a gyereknek bocsánatot kell kérni egy kiegészítéssel. A szülőnek, pedagógusnak, utána a gyereknek el kell magyarázni, hogy ezt te rosszul tetted. Ugyanis a gyermek a szülőtől, környezetétől tanulja meg az erkölcsi értékeket. Az a kisgyerek, akinek esetleg a szülő mondja, hogy kér bocsánatot, nincs tisztában azzal, hogy mit csinált. Ha elmennek a vendégek, a rokonok, az ismerősök, a barátok, akkor el kell mondani, hogy itt ezt rosszul csináltad. Középiskolás korosztályjal foglalkozom, a gyerekek nincsenek tisztában az erkölcsi értékekkel. Ők úgy gondolják sokszor, hogy amit csináltak, helyesek, igazolják önmagukat, próbálják, és nekünk felnőtteknek van szükség megmagyarázni azt, hogy ez bizony rosszul tetted, és talán egy bocsánat kérést ez megérdemelne. Köszönöm
ez
szépen.
Ez igaz, ez teljesen igaz, hogy nekünk erről beszélni kell. Azért is vannak ilyen előadásaink, azért is írunk ilyen könyveket, meg foglalkozunk ezzel, mert egyszerűen ezt nem tudják a társadalomban, hogy milyen törvényei vannak egy igazi megbocsátásnak, vagy bocsánatkérésnek, és nekünk erre tanítani kell a szeretteinket, meg magunkat is. Teljesen igaza van. Én csak arra mondtam ezeket, hogy dresszúrát nem szabad alkalmazni, mert láttam olyan gyerekeket, akik mechanikusan elmondták, hogy bocsánatot kérnek, de a lelkük olyan távol volt annak a valóságától, hogy az ég a földtől. Tehát a gyereket nem szabad képmutatásra nevelni, hogy formálisan bocsánatot kér, de a szíve nincs mögötte. Tehát ezt kell elérnünk, hogy a szíve mögötte legyen. Köszönöm a figyelmüket, jó pihenést kívánunk, szép ünnepeket mindenkinek, és akkor a következő sorozatra várunk mindenkit szeretettel.